A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti Dürer rendezvényközpontban tart kedd esténként. Ezeken az alkalmakon egy ideje az úgynevezett sémákról hallhatunk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. A séma, amivel foglalkozunk, a büntető készenlét séma, ennek a magja, hogy miként tudjuk érvényre juttatni a legfontosabb emberi kapcsolatainkban, hogy mi az igazság, vagy hogy éppen mi hogyan történt. Kérlek, hogy először foglaljuk össze, hogy mi jellemzi az ezzel a sémával élő embert.
Igen, még annyit mondanék, hogy egyensúlyba hozni azt, hogy mi az igazság, hogy mi történt, és hogy milyen választ adok rá. Vagyis, hogy a válaszom az az, hogy akkor ítélkezek, és utána jön a büntetés, és azt gondolom, hogy a bűnhődés az egyetlen megfelelő reakció, amit te a tetted és az igazságtalanságod miatt át kell, hogy élj, el kell, hogy szenvedj, vagy pedig számomra létezik az a világ, hogy együttérzés, hogy megbocsájtás, hogy irgalom, hogy részvét, hogy szánalom, és amit nagyon-nagyon hangsúlyozunk, az az, hogy ezt a két értéket egymást kölcsönösen kiegészítő értéknek és igazságnak látjuk és értelmezzük, vagyis úgy szeretnénk az együttérzésről beszélni, a megbocsájtásról, az irgalomról, a részvétről, a szánalomról, most már többször nem fogom végigmondani a sort, hogy nem veszítjük szem elől az igazságot, az igazságosság szempontját, és azt a tényszerűséget, hogy ki mikor mit tett, hogy kivel mikor ki mit csinált, hogy a kettőt együtt szeretnénk látni. És pontosan ezáltal akarjuk, ez a vágyunk, hitelesíteni a megbocsájtást, az irgalmat és a részvétet, pontosan azáltal, hogy kimutatjuk azt, hogy nem kell azt az árat megfizetni az irgalomért, vagy az együttérzésért, hogy elfelejtsük azt, hogy ki, mikor, mit, hogyan tett valakivel vagy velem.
Az előadásodon úgy fogalmaztad meg, hogy két székkel demonstrálta tulajdonképpen, vagy mutattad be ezt a két helyzetet, az egyik az igazságosság, a másik pedig az irgalom széke. Aki a büntető készenlét sémával él, az ő számára éppen ez a szabadság vész el, hogy a két szék között szabadon tudjon mozogni és változtatni a helyzetét?
Hát ha nagyon sarkosan akarnám mondani, ennél súlyosabb a problémája, nem látja a másik széket. Tehát nem, hogy az út nincs meg, a másik szék sincs meg, tehát ő a hibázás, vétkezés, bűn, adott esetben ebből számára már is egy folyamat következik, hogy büntetni kell, bűnhődni kell, miután az ítélet, és akkor most mondhatnánk itt sok minden, minden esetre valami negatív. Ezért, aki igazán ennek a sémának a fogja, nem is látja a másik széket. Sőt, egy belső tiltakozás merülne föl benne, ha bárki is azt mondaná, hogy nézd csak, van ott egy másik szék, oda is ülhetnél, ott szoktunk irgalmasok lenni, vagy ott szoktunk megbocsájtani, vagy ott szoktunk együtt érezni valakivel akkor is, ha nem csinált valamit jól. azt mondja, hogy ez a szék vagy nem létezik, vagy nevetséges, vagy akkor majd nem lesz rend a földön, vagy akkor fölmorzsolódik az igazságnak az értéke. Tehát még ha látja is, azt mondja, hogy veszélyes volna odaülni, hogy értelmetlen odaülni, hogy rendetlen odaülni, vagy pedig esetleg, hogy másik felől nézzük, hogy ő nem szokott odaülni, fél is odaülni. Nem tudja, hogy utána hogy megy tovább az élet.
Mi állhat ennek a sémának a hátterében? Hogyan alakul ki?
Nagyon egyszerűen szólva azt mondhatnánk, hogy az a szülői vagy a gyerek számára fontos személyekkel való kapcsolatból származó magatartás, amikor a gyerek átéli, hogy hibázik, vétkezik, téved, hiszen egyébként gyerekként egy tanulási folyamatban van, tehát az a normális, hogy eleve úgy tanulunk, hogy újból és újból szembesülünk azzal, hogy azt se gondoltuk, hogy ez jó-e vagy rossz, aztán kiderült, hogy nem jó, mert hiszen még előtte vagyunk bizonyos fölismeréseknek, minősítéseknek, de minden esetre következetesen a felnőtt részéről újból és újból, vagy nagyon drasztikusan érkezik az üzenet, hogy rosszat tettél, tehát most megbüntetlek, és most akkor bűnhődnöd kell, és addig, és itt jön aztán a drámaisága ennek a sémának, hogy ameddig te bűnhődsz, és amikor én büntetlek, szinte fölmorzsolódik a kapcsolat. Szinte elvész az, amit most mondjuk így egyszerűen, hát egy szülő-gyerek kapcsolat, vagy szeretett kapcsolat. Abban a pillanatban, addig az egy percig, egy óráig, egy hétig, egy hónapig, hát ki tudja, meddig kell neked most bűnhődnöd, vagy én mit gondoltam erről, hogy most akkor meddig vezekelj, most kissé sarkosan mondom, nem elsősorban vallási értelemben, hát akkor azért az életen át is tarthat, és addig mi van köztünk? Hát akkor fölfüggesztem a szeretetet addig, hát addig akkor nem is abban a mondjuk férj-feleség, vagy szülő-gyerek minőségben vagyunk, hanem egy büntető és egy bűnhődő személy szerepében élünk, és mindent ez fog majd befolyásolni és megjellegezni.
Sémáknak a jellegéről szoktunk beszélgetni, de lehet, hogy nem baj, hogyha egy picit ismétlünk, hogy mi is az, ami beletartozik a sémába. Mi az, ami része a sémának?
Igen, nagyon gyorsan mondanám, csak épp azért, hogy valóban ne ismeretlen dolgokról halljunk. 4 része van minden sémának, ezek pedig érzések, gondolatok, testi-fizikai állapotok, amelyek nyilván összefüggésben vannak azokkal az érzésekkel és gondolatokkal, és aztán az ehhez a 3-hoz kapcsolódó emlékek, és most itt ez nagyon fontos, hogy ezekhez kapcsolódó emlékek. Hiszen nekünk mindannyiunknak egyébként lehetne akár élményünk arról, például ebben a sémában, hogy elfelejtettem elvinni mondjuk az iskolába valamilyen fölszerelésemet, és a tanárnő, aki egyébként megígérte, hogy a fölszerelés otthon hagyása egy kis egyes mondjuk, vagy fekete pont, hogy azt mondja, hogy most eltekintek ettől. Mert tényleg volt egy hosszú hétvége, vagy tényleg most tavaszi szünetből érkeztetek vissza, rugalmas vagyok, képes vagyok szándékokat, körülményeket mérlegelni. És akkor azt élem meg, hogy jé, hát létezik ilyen, nem volt büntetés. Az ítélet fölmentő volt, miközben tényleg nem hoztam el a torna felszerelésemet, vagy a vonalzót, vagy a körzőt. De éppenséggel hiába van ilyen élményem, ezekre az élményeimre, emlékeimre nincs tudatos visszaemlékezés, hanem már szelektálom az emlékeimet, és már azokat gyűjtöm egybe, amelyek a gondolatokkal, érzésekkel és testi fizikai állapotokkal összhangban vannak.
Azért is éreztem fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert ugye láthatjuk így, hogy a séma nem tartalmaz cselekvést. Ilyen módon többfajta cselekvési választ adhatunk egy sémára. Tehát nem törvényszerű az, hogy aki egy adott sémával él, az szükségszerűen mindig ugyanúgy kell, hogy viselkedjen.
Igen, és ez egy kulcsmomentum. Ennél a sémánál meg kifejezetten tetten, hiszen aki ebben a sémában él, valaki valami rosszat tesz, számára ez szinte semmilyen megkülönböztetéssel nem jelentkezik, hogy történt egy esemény, az hatott rám valahogy, az egy másik dolog, majd pedig, ahogy az hatott rám, és amilyen érzéseket váltott ki belőlem, ezután átlépek a szabad cselekvésnek, válaszadásnak, reakciónak a világába. Ez három különböző lépés. De aki ebben a sémában van, nagyon gyakran ezt a hármat teljesen egybeveszi. Rosszat tettél? Már is. Haragszom, büntetlek. Haragszom, büntetlek. Haragszom, büntetlek. És úgy állítom be magam előtt is, hogy hát mi más is következne ebből? Hát egészen nyilvánvalóan ezt a sort így végig kell vinni, ez természetes módon így kapcsolódik egyik a másikhoz. De szó sincs róla, hogy megállnánk a három különböző részénél egy eseménysornak, hogy mi az esemény, hogy hogy hat rám, majd én erre hogyan, miképpen válaszolok. És ezért a cselekvés már a válaszadásnak a része, nem a sémának a része. Ott a nagyobb a szabadságom. Ez azt jelenti, hogy ha a séma logikája bekebelezett engem, akkor ítélkezem, büntetek, és kivárom, amíg a másik bűnhődik. Nincs irgalom, nincs részvét, nincsenek mérleglések körülményekről, szándékokról, semmi egyébről. Azután a második, amikor megpróbálom elkerülni a sémát. Például én magam is felfedezem, hogy olyan kemény tudok lenni. Létezik ilyen, hogy valaki úgy egyszer csak úgy egy, akár egy négy szem közti vagy segítő beszélgetésben azt mondja, hogy hát olyan részvétlen tudok néha lenni, vagy tényleg, mintha nem lenne bennem semmi együttérzés, vagy tényleg olyan most úgy hallottam kívülről, hogy olyan keményen szóltam én a gyerekemnek. De miért csinálom ezt? Hát a gyerekem, hát az úgy rá tudok látni erre, hogy hát nem történt akkora baj, de akkor miért beszélek vele ennyire keményen? Tehát a második, mikor valakinek például ilyen élményei vannak, a saját nyomorúságáról már, ami a séma logikájának a hatása ő benne, és ezért visszahúzódik. Visszahúzódik emberi kapcsolatoktól, vagy szoros emberi kapcsolatoktól, vagy meghitt emberi kapcsolatoktól, vagy olyan emberi kapcsolatoktól, ahol a másik fél rá negatív hatást könnyen tud gyakorolni, azért, mert megpróbálja elkerülni a séma logikáját, és ez a kulcs kifejezés. Elkerülni a benne lejátszódó sémának a logikáját. És a harmadik, ezt úgy nevezi a szakirodalom, hogy túl kompenzálunk egy sémát. Például valaki hihetetlenül, elvtelenül már engedékennyé válik. Elvtelenül következetlenné válik. Tehát hiába mond valamit, akár pedagógusként, szülőként, férként vagy feleségként, annak tulajdonképpen soha semmilyen komoly következménye nincs, mindenre legyen, jó, akkor legyen így, jó, nem számít. Persze, hogy belül mit él át, az egy másik kérdés.
A korábbi adásunkban is foglalkoztunk azzal, hogy milyen módjai lehetnek annak, hogy rátaláljak magamban az együttérzésre. De még mielőtt arról beszélgetnénk, hogy milyen lépcsőfokok vezethetnek az ebből a sémából való gyógyuláshoz, beszélgessünk még egy picit arról, hogy ha a kialakulásához megyünk vissza, akkor vajon az engem ért sorozatos igazságtalanságok vezethetnek oda, hogy bennem kialakul a büntetőkészenlét séma?
Nem. Tehát önmagában az, hogy igazságtalanságok érnek, vagy bántalmazásnak vagyok az elszenvedője, abból még önmagából nem következik, hogy ennek a sémának ki kelljen alakulnia. Mert az is lehetséges, hogy más sémák alakulnak ki, miközben én elszenvedem a bántalmazást. Például csökkent értékűség, szégyen séma alakul ki, döntően és alapvetően. És vagy társul hozzá ez, hogy igen, én rossz vagyok, nem vagyok jó, értéktelen vagyok, de te se, és akkor árgus szemekkel figyelem azt, hogy mikor hibázol te, és abban a pillanatban képes vagyok váltani, és akkor már nem a csökkent értékűség szégyen séma határoz meg, hanem a büntetőkészenlét. És mondjuk például a csökkent értékűség szégyen belső élményvilágát így egyensúlyozom ki magamban. Hogy hiszen akkor viszont a másik büntetésével hozom magamat helyzetbe, mondjuk így erősítem meg magam, akkor legalább nem a saját gyöngeségemmel kell foglalkozni. De persze az is lehet, hogy mondjuk a csökkent értékűség szégyen sémához kapcsolódik ez a séma, de nem másokat büntetek, magamat. Tehát az első lépés, az első séma most így az első a reakcióban, hogy akkor én rossz vagyok, nem vagyok ő, és a többi, de ebből adódhatna még az irgalom is. Azt mondom, olyan sokat bántottak engem, soha többet nem csinálom ezt. Hát én nekem mennyire fájt, hozok egy tudatos döntést, hogy abba hagyom magam bántalmazását. De például, ha valakinek a két séma összekapcsolódik, akkor először ránéz magára, ott nem lát senki értékeset, és már ebből kiindulva is a második lépés pedig a büntetőkészenlét séma logikája, hogy akkor magát bünteti, önsorsrontás és a többi. De ez nem törvényszerű.
Elhangzott egy nagyon fontos hívószó, azt gondolom, és ez a tudatosság. Hogyha ösztönszerűen működik valaki, akkor vélhetően azért a sémák elég könnyen érvényre tudnak jutni a viselkedésében. Így van ez? Szükséges, hogy tudatosan tudjunk magunkra tekinteni?
Igen, szívesebben használom ezt a kifejezést, hogy tudatosan. A tudatosságnak azért van jelentősége, mert a sémákban, ahogy erről beszéltünk, gondolatok is vannak. Ezért azok a gondolatok, amelyek a sémánkban vannak, azok a reakciók, amelyeket mi adunk, és közben gondolunk valamit, ezek helytelen gondolatok. Ezek téves gondolatok, de mi mégis, mert minél korábban alakul ki egy séma, márpedig ha gyerekkori sémákról beszélünk, amik esetleg nagyon-nagyon korai időszakban alakulnak ki, első élet években alakulnak ki, még nincsenek is szavaink, és a sémának a logikája már ott működik bennünk, nem látunk rá, hogy amit gondolunk a másikról, magunkról, az életről, kapcsolatról, helyzetekről, cselekvésről, hogy az nem is úgy van. Tehát ezért bizonyos tudatosságra a gyógyulás szempontjából, vagy a fejlődés szempontjából nagy szükségünk van. Hogy egyáltalán legyen bennünk annyi világosság, hogy megkérdőjelezzük az addig megkérdőjelezetlen, sok esetben megkérdőjelezhetetlen állításainkat. Vagyis például, hogy a bűnöst meg kell büntetni. Majd pedig az ehhez kapcsolódó újabb téveszme, mert ha megbüntettük, majd talán megembereli magát, és jobb lesz.
Mit vár egyébként a büntetéstől a büntetőkészenlét sémával élő ember?
Van, hogy vár tőle valamit, van, hogy egyáltalán nem vár tőle. Tehát, hogy odáig működik a belső logikája a büntetőkészenlétnek, hogy bűn és büntetés. Egyúttal mi lesz, az inkább fordítva szokott lenni. Nem vár tőle azután semmit sem. Lehet benne egy kimondott, ki nem mondott, hát óhaj, hogy a bűnöst megbüntetjük, és akkor majd rendesebb ember lesz, de ez inkább már egy utólagos gondolat. A sémához ez az utólagos gondolat nem kapcsolódik hozzá törvényszerűen. Az a fölismerés viszont nagyon jelentős lehet, hogy amikor én ezt csinálom, és büntetek, ezzel elkezdem tönkretenni a számomra egyébként fontos kapcsolatokat. Hát ez sokkal lényegesebb, hogy annyira nem az történik, hogy valami jóra fordulna, hogy éppenséggel a hosszú távon éppen rosszra fordul minden.
Hogy miként gyógyulhatunk a büntető készenlét sémából, ezzel folytatjuk. Ennek egyik útja vagy lépése, hogyha képes vagyok a bennem lévő biztonság iránti igényemet felülmúlni. Így fogalmaztál az előadáson. Milyen lehetőségeim lehetnek erre, hogy a bennem lévő biztonság iránti igényemet felülmúljam?
Igen, biztonság, rend, kiszámíthatóság, szabályszerűség. Kétség kívül nagyon fontos, hogy azzal kezdjük, hogy az normális, hogy van bennünk biztonságrend, kiszámíthatóság iránti igény. Ha ez nem lenne, nagyon problémásan működnénk. Vagy hogyha nem tudnánk biztosítani mondjuk a legfontosabb kapcsolatainkban, akkor nem léteznének ígéretek, nem létezne remény, nem létezne eskü. Tehát ezek mind akkor lehetetlenségek lennének. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy reális igény. Igen ám, de az életünknek vannak olyan pillanatai, amikor ez a logika, bár igaz, nem visz célba, nem segíti az életet, attól még igaz marad, de nem segíti az életet. Például, amikor én megbocsájtok, abban van kockáztatás. Amikor én nagyvonalú vagyok valakivel, akkor abban van kockázat. Amikor irgalmas vagyok, abban van kockázat. És ezért például az emberi kapcsolatainkban, amikor bizalmat adunk, akkor éppen nem a biztonság irányába mentünk, mert a bizalom és a biztonság egymást kiegészítik. De minél inkább törekszem a biztonságra, tulajdonképpen annál kevesebb bizalomra van szükségem. De akármennyire is törekszünk a biztonságra, egy túsztárgyaló azt mondta nekem valamikor, ahogy beszélgettünk, hogy még egy túszejtővel való beszélgetés során is előbb-utóbb bizalomra van szükség. Hát hiszen ott is tárgyalni fogunk egymással. Hát hogyan tudunk tárgyalni egymással? Meg egy üzleti tárgyalás. Hát hogyan tudunk úgy tárgyalni? Leírhatunk mindent, de általában akkor is megmaradnak még azok a pontok, hogy valamennyire ott is kell bíznunk. Tehát akkor visszatérve a kérdésedre, hogy nem a rend, a biztonság és az egyebeknek, ami ez a világhoz tartozik, a megkérdőjelezéséről van itt szó, hanem hogy képes vagyok nem csak így működni, és látom, hogy az életnek van egy másfajta természete is, ez pedig, hogy a kapcsolatunk akkor épül és megy tovább, ha tudok bízni is. Nem csak megbízhatónak lenni, vagy megbízhatóságot kérni.
A büntető készenlét sémából való gyógyulás során az is lényegi lépés, hogy képes legyek átélni és megragadni a saját szabadságomat. Ez azt jelenti, hogy aki ezzel a sémával él, az nem érzi magát teljesen szabadnak, vagy csak nem tud szabadon reagálni.
Mind a kettő lehetséges. Hát az is lehet, hogy nincs egy alapélménye azokban a helyzetekben, amelyekben a sémája aktívvá válik. Mert egyébként ő lehet, hogy átéli a szabadságot. De amikor valaki hibázik, vagy egy olyan valaki hibázik, vagy úgy hibázik, akkor veszti el a szabadságát. Tehát nem arról van szó, hogy valaki nem élheti meg a szabadságát, mikor ebben a sémában van, hanem hogy a sémáját érintő események kapcsán több-kevesebb mértékben elveszítheti a szabadságát, még pontosabban szólva nem tudjuk elveszteni a szabadságunkat, nem találjuk az utat hozzá, nem tudjuk alkalmazni, nem tudjuk használni, attól van, csak valahogy ez nem érhető el számunkra. De az is lehetséges, hogy egyébként például van egy fölismerése arról, hogy szabad, de mégis van, átél egy kényszert. Igen, de akkor is ezt így kell csinálni. Hát, hogy szabadon csinálom így. Igen, lehetne megbocsájtani. Ha mivé lenne a világ akkor? Mindent elengednénk? Meg semminek nem lenne következménye? Hát én szabad vagyok, és szabadon így válaszolok. Miközben belülről azt látjuk, hogy belül ez nem szabadság. Miközben ő így éli meg?
Hogyan gyógyulhatunk a büntető készenlét sémából? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel a Teljességre hangolva műsorában. A technikai munkatárs Bixa Levente nevében is megköszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.